Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ma este is, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm professzor dr. Szabó András egyetemi tanárurat, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető tanára. Ő ma este tanít bennünket arról, hogy a reformáció milyen hatást gyakorolt a magyar irodalomra. Hát nagy kíváncsisággal várjuk, és szeretettel köszöntve őt, át is adom neki a szót, hogy tanítson bennünket.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ugye a reformáció 500. évfordulója van, és rengeteg mindent hallunk a reformációval kapcsolatban. Ez egy speciális terület, a reformáció és az irodalom, és ezt nagyban befolyásolta, különösen Magyarországon, az, hogy ez az a korszak, 1517 és az 1500-as évek eleje, amikor elterjedt Magyarországon a könyvnyomtatás. Ugye a könyvnyomtatást Gutenberg találja fel 1450-es években, tehát egy 50-60 évvel korábban, mint a reformáció, és Nyugat-Európában, Németországban addigra már teljesen elterjedt a könyvnyomtatás, és hát a reformáció igénybe is veszi a könyvnyomtatásnak a segítségét. Magyarországon viszont elcsúszik egy kicsit a könyvnyomtatásnak az elterjedése, és éppen a reformációval egy időben kezdenek nyomdák alakulni Magyarországon, és hát azt lehet mondani, hogy a nyomda alapításoknak az egyik fő mozgatóereje az volt, hogy Bibliát nyomtassanak. Ugye jönnek egymás után a bibliafordítások, amelyek ki kell nyomtatni, és ezeket a fordításokat aztán ezek a nyomdák megjelentetik, és egyáltalán a reformáció szolgálatába állnak a nyomdák. Ugye ez egy nagyon fontos dolog volt, és hát az is volt a helyzet az egész 16. században, hogy a Magyarországon működő nyomdáknak a túlnyomó többsége az protestáns nyomda volt, katolikus nyomda, összesen kettő volt, de abból az egyik az összesen két könyvet adott ki, tehát nagyon keveset. A másik a Nagyszombatban, ugye, ami akkor az esztergomi érsekség székhelye volt, ott egy kicsit több minden, de a nyomdák nagy része az a protestáns egyházakat, a reformátust és az evangélikust szolgálta, és kiadta ezeket a dolgokat. Az anyanyelv használatáról is érdemes még egy kicsit beszélni, tehát mi azt szokták mondani, hogy a reformáció ugye az anyanyelv használatát hozza elő, és ez az irodalmat nagyban segíti. Hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit leegyszerűsített, mert azért már a középkori egyház végén is voltak olyan folyamatok, amelyek az anyanyelvnek az előre kerülését, vagy elterjedését erősítették az egyházon, a középkori egyházon belül is. Tehát ott is egyre több anyanyelvű prédikáció volt, egyre több anyanyelvű kéziratos könyv, egyre több mindent csináltak anyanyelven, énekeltek is már népénekeket anyanyelven a középkori egyházban. Viszont a reformáció valóban ezeket a folyamatokat felerősítette. Ugye Luther számára az volt az első rangú prioritás, hogy anyanyelven kell prédikálni, és anyanyelven kell menni az istentiszteletnek a templomban, és ettől nem volt hajlandó elállni. Ugye érdekes helyzet volt, hogy például éppen a Wittenbergben tanuló magyar diákok, akik nem tudtak rendesen németül, és kimentek a Reformáció Egyetemére, hát azt kérték Luthertől, hogy prédikáljon nekik latinul is, hogy legalább egy latin nyelvű prédikációt tartson, hogy megértsék. És hát Luther nem volt hajlandó, mert hogy ez az anyanyelvűségnek az elvéhez ragaszkodott, úgyhogy az egyetem másik nagy reformátora és professzora, Melanchthon volt az, aki végül is a diákoknak vasárnap reggelente, azoknak a diákoknak, akik nem tudtak jól németül, többek között a magyaroknak, hát egy ilyen latin nyelvű áhítatot tartott. De Luther nem volt hajlandó, minden magyar nyelven folyt ugye a reformáció egyházaiban már, illetve anyanyelven, attól függ, hogy hol, melyik országban vagyunk, és milyen anyanyelvű egyházról, egyházközségről van szó. És hát az egész egyházi irodalom is, tehát a prédikációk, imádságok, énekeskönyvek, minden anyanyelven, és ez Európának azon a részein is, ahol eddig az anyanyelvűség nem volt annyira fejlett, ez egy óriási nagy lökést adott, többek között Magyarországnak is. Érdekes, hogy itt volt ugyanakkor egy nagy ellentmondás a reformáció és az anyanyelv kapcsolatában, hogy az iskolák viszont latinul tanítottak. Tehát ugye ez a humanizmusnak a kora, amikor az ókori görög-római klasszikusok voltak a nagy példák, ami az értelmiség mindig az ókori irodalom nyomába és az ókori tudomány nyomába igyekezett lépni, és az iskolák latin nyelven tanítottak, ugye ezért lehetséges, hogy a Wittenbergi magyar diákok nem tudtak rendesen németül, mert az egyetemen is latinul tanította, de a középiskolákban is latinul tanítottak, annyira latinul tanítottak egyébként, hogy még a szünetbe sem lehetett a diákoknak bizonyos osztályokban magyarul beszélni, hanem latinul kellett társalogni egymással, hogyha mégis magyarul beszéltek volna, akkor büntetést kaptak. Tehát hogy ez egy furcsa ellentmondás, hogy miközben az egyház teljesen az anyanyelvre áll át, aközben az iskolái, azok meg latin nyelvűek. De ez az ellentmondás persze az idők előre haladtával folyamatosan csökken. Tehát egyre inkább, ahogy haladunk a modern korfele, egyre inkább hátrébb szorul a latin, meg az ógörög, amit még szintén tanítottak az akkori középiskolába, és egyre inkább azok a tudományok jönnek előre, már 100 évvel a reformáció, vagy 150 évvel a reformáció után is, amelyek a mindennapi életben szükségesek. A tudomány nyelve a latin volt. Egyébként Luther egyébként szinte minden művét németül írta, a 95 tételt, azt még latinul egyébként eredetileg, de gyorsan lefordították németre is. De hát a teológiai irodalom nagy része is latin nyelvű volt. Tehát Calvin is az institúciót latinul írta meg először, utána franciául is megcsinálta, de az első változat az latin volt. Tehát a tudomány nyelve is latin volt, és Magyarországon is az történt, hogy ez egy ilyen kettősség volt, hogy az értelmiségiek egymás között latinul kommunikáltak, viszont mint lelkészek és tanárok a gyülekezettel viszont magyarul. Tehát egy ilyen furcsa kettős dolog volt, és csak a 1500-as évek végén történt meg az a váltás, ez a protestáns értelmiség is elkezdte a magyar nyelvű műveket írni egymás után, és inkább a magyar nyelvre próbált áttérni, és a latint egy kicsit hátrébb szorítani. Ugye ez a Zsoltár fordító Szent Simonár Albertnél látszik nagyon jól, aki rengeteg magyar nyelvű művet írt már, és a latint próbálta egy kicsit hátrébb szorítani, de ugyanez a látható Németországban is, tehát ugyanezek a folyamatok láthatók Németországban is, hogy a német irodalomnak, a német nyelvű irodalomnak a nagy felévelése az a 17. század, 1600-as évek, amikor a latint egy kicsit hanyagolják. A magyar reformáció irodalma egyébként nagyon gazdag volt, és rengeteg műfajban alkottak a magyar szerzők is, és ennek az irodalomnak a célja elsősorban az volt, hogy téríteni. Tehát megtérésre bírni az embereket, és magyar nyelven megközelíteni őket, ezt szolgálták tulajdonképpen a különböző művek, elsősorban a Biblia fordítás. Ugye ez egy elsőrangú cél volt, hogy a teljes Bibliát lefordítani magyar nyelvre. Ugye az volt a helyzet Magyarországon, hogy A középkorból nem ismerünk teljes fordítást, állítólag volt és elveszett, de hát ezt nem tudjuk igazából bizonyítani, mert nincs szöveg a kezünkben. Tehát Bibliát kellett fordítani, ezt sokan megpróbálták, de csak a század végére, 1590-ben sikerül Károly Gáspárnak és társainak a vizsgai Bibliát létrehozni. És hát a Biblia fordításhoz még hozzátartozik az is, hogy nem voltak nagyok a példányszámok, és nagyon a Biblia kiadásoknak, különböző Biblia fordításnak a példányszámai, és nagyon drágák is voltak a könyvek. Tehát ugyan a reformáció célul tűztek, hogy mindenki kezébe odaadni a Bibliát, de Magyarországon akkor még a kezdet-kezdetén nagyon messze voltunk ettől. Ugye Németországban egész más volt a helyzet, ugye Luther lefordította a Bibliát, és azt egyedül Wittenbergbe egy könyvkiadó 80 ezer példányba kinyomtatta még az 1500-as évek végéig. És ugye nem csak ő nyomtatta, hanem mások is nyomtatták, tehát azt lehet mondani, hogy néhány évtizeden belül már 100 ezer számra volt Luther fordítás az emberek kezébe, tehát ettől mi még nagyon messze voltunk, a vizsgai Bibliának kb. 800 példánya volt, és rettenetesen drága volt, tehát hogy a lelkészeknek se jutott Biblia. Ugye rendszeres gyakorlat volt egyébként, hogy a lelkészek latin Bibliát használtak, felmentek a szószékre, és kapásból fordították a latin szöveget magyarra, amikor az igét olvasták. Tehát nem jutott mindenkinek magyar nyelvű Biblia, ez még hosszú időbe telik, amíg ezt orvosolni lehet, mert ráadásul nehéz történelmi helyzet, ellenreformáció jött. Külföldön lehetett csak Bibliát kiadni, azokat be kellett hozni, tehát tulajdonképpen csak az igazi nagy tömeges Biblia kiadás az a 19. század, amikor valóban már hát technikai változások is voltak, és a nyomdászat is fejlettebb volt, és akkor már tömegesen lehetett a Bibliát kiadni, és akkor valóban mindenki kezébe oda lehetett adni. Aztán műfajok, hogy miket adnak még ki. Voltak például bibliai históriák. Amíg nem volt Biblia fordítás, addig a Biblia egyes történeteit, főleg az ószövetségi történeteket versbe átfogalmazták, és azokat így énekelt versként terjesztették. Tehát énekelni is lehetett, olvasni is lehetett, és versben, a bibliai históriákban ezek az ószövetségi történetek olvashatók voltak. Aztán természetesen gyülekezeti énekek is voltak, de ugye hozzá kell tenni, hogy a reformáció korának a magyar istentisztelete az még sokat megőrzött a középkorból, tehát voltak úgynevezett graduál énekes könyvek, amik a középkori gregorián énekeket tartalmazták, és azokat az énekeket latinból magyarra fordították, és általában a kántor és a kórus, a iskolás gyerekekből álló kórus énekelte őket, és akkor ezzel szemben ott voltak a gyülekezeti énekek, amiket az egész gyülekezet énekelt, és ugye hát itt számos híres gyülekezeti ének szerző van már a reformáció korában, csak meg kell nézni az énekes könyvünket, ott vannak benne egyébként elég sokan közül. Aztán ugye az ének az egy nagyon fontos volt a reformátorok számára. Luther is nagyon fontosnak tartotta, hogy legyenek új énekes könyvek, és ugye Luther maga is hát 40-nél több éneket írt, és hát ezek nagyon népszerűek is lettek, és ugye egymás után adták ki Németországba is a protestáns énekes könyveket. Ugye ennek volt egy fajtája a gyülekezeti éneknek, a Zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy az ószövetségi zsoltárokból készült verses átirat. Tehát nem szó szerinti fordítások, hanem átdolgozások voltak ezek különböző zsoltárokból. Maga Luther is ugye az evangélikusoknak a himnuszát a 46. zsoltárból írja át, hogy az erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket. Tehát hogy ez náluk már népszerű volt, és kialakul az az egyházi ének, amit aztán később korálnak neveznek el, ugye ez a luteránus evangélikus egyházi éneknek a fajtája. Na most a svájci teológusoknál viszont a zsoltárok voltak az előtérbe, tehát Calvinnál a zsoltárok voltak a legfontosabbak, és Calvin úgy gondolta, hogy a gyülekezeteknek zsoltárt kell énekelni, úgyhogy ő ezt szorgalmazta, de ő nem volt annyira tehetséges költő, az az igazság, tehát ő maga is próbált zsoltárt fordítani, de azok nem voltak annyira sikeresek, hanem hát végül is találtak más költőket. Ugye volt egy nagyon híres reneszánsz költő Franciaországban, Clément Marot-nak hívják, ugye itt az énekes könyvünkben Marot Clementként, magyarosítva a nevét található, de ugye a francia neve az Clément Marot, aki egy udvari költő volt, és általában szerelmes verseket írt, viszont hát ilyen protestáns szimpátiai voltak, és zsoltárt is fordított. És ugye ő kezdte el a zsoltárokat franciára fordítani, de nem, végül is nem fordította le az összes, mind a 150 zsoltárt, hanem csak a kisebbséget franciára, és utána Calvinnak az egyik tanítványa és később az utódja, Theodore de Béz, ugye Béza Tódor volt az, aki még a többségét a zsoltároknak mellé fordította, és akkor megjelenik 1562-ben ugye a francia nyelvű genfi zsoltárkönyv, ami hát egész Európában elterjedt, és ugye lefordítják németre, hollandra, angolra, csehre, lengyelre, és ugye végül magyarra is. Tehát ez a gyülekezeti éneken a reformátusoknál elsősorban ez a zsoltár éneklés és a genfi zsoltárkönyv volt a legfontosabb. És hát aztán a prózai műfajok közül, tehát a prédikációs könyvek, tehát a reformáció magyar írói között nagyon sokan adnak ki prédikációs könyvet, ugye evangélikusok közül Bornemissza Péter, vagy éppen a reformátusok közül Mélius Juhász Péter, Debrecen reformátora is prédikációs könyvet, és nagyon sokszor prédikáció formában írnak meg más dolgokat is. Tehát például Károlyi Gáspár, a Bibliának a fordítója, fiatal korában írt egy könyvet, aminek a lényege történelem szemlélet, meg történelem, tehát történelemről beszél benne, és a magyarság sorsáról beszél benne, de prédikáció formában írja meg, tehát az egész úgy van megszerkesztve, hogy mint egy prédikáció, és a végén imádsággal végződik, mint egy prédikáció, tehát ugye a külső formája a prédikáció, hogy a tartalmilag nem is teljesen az. Ugye a történelem szemléletről, ha már történelem szemléletről beszélünk, akkor érdemes megjegyezni, hogy nagyon nagy hatással volt a magyar reformáció irodalmára a wittenbergi történelem szemlélet, ugye Luthernek a történelem szemlélete, de főleg a Melanchtoné, akit már emlegettem, aki hát a Luthernek a reformátortársa, és hát a Wittenbergi Egyetemnek a professzora és a magyar diákoknak a kedvence volt, rengeteg magyarral levelezett volt, aki nála is lakott albérletbe, tehát ő világtörténelmi előadásokat tartott a Wittenbergi Egyetemen, és könyve is megjelentette, ugye az úgynevezett Karion krónikában megjelentette ezeket a történelmi előadásait. És ugye ennek a történelem szemléletnek az volt a lényege, hogy ami nem újdonság, mert ez már a középkorban is így volt, hogy Isten irányítja a történelmet, és hogyha valami rossz történik, akkor az Isten büntetése a bűneinkért, és ugye ilyenkor egyetlen egy dolgot tehetünk, hogyha megtérünk, és akkor Isten megszabadít minket. Tehát ugye ez a lényeg, ugye ez a magyarok számára azt jelentette, hogy egy nagyon nehéz történelmi korszakban, amikor a török hódoltság ország három része szakadt, akkor ezt elfogadva a megtérést gondolták az egyetlen kiútnak ebből az egész helyzetből. Tehát a történelem szemlélet, amelyben az is benne volt egyébként, hogy összehasonlították a zsidó és a magyar történelmet, tehát az ószövetségi zsidó történelmet. Ott is ugye mindig az történt, hogy a zsidók bűnököt követtek el, és akkor Isten megbüntette őket, fogságba vitte őket, és akkor szabadulnak meg, hogyha hogyha megtérnek. Tehát volt egy ilyen zsidó-magyar összehasonlítás, ez nagyon sok helyen Károly Igáspárnál is megjelenik ebben a fiatalkori művében, de énekekben is megjelenik egyébként Farkas Andrásnál, Batizi Andrásnál, akik ilyen szintén Wittenbergben tanult énekszerzők voltak. Egyébként, és ez nagyon nagy hatással van, ez a wittenbergi történelem szemlélet a magyar protestáns gondolkodásra. Egyébként az egész 16-17. Században is még nagyon sokáig. Tehát rengeteg helyen felbukkannak ezek a gondolatok. Aztán voltak még hitvitázó drámák is, tehát ezek iskoladrámák voltak, színház még nem volt Magyarországon, de az iskolákban az oktatásnak az egyik eszköze volt, hogy a diákokkal drámai előadásokat tartattak, ugye, tehát rendszeresen tartottak ilyeneket. Ezek egy része úgynevezett hitvitázó dráma volt, tehát amikor különböző felekezetek vitáit ábrázolták drámai formában, és nyilván a végén az a felekezet győzött, akinek a hát aki a szerző volt, tehát nyilvánvaló ez így működött, tehát van olyan hitvitázó drámánk, ugye Sztárai Mihálytól, az egyik híres magyar reformátor, egyébként evangélikus volt haláláig, tehát hogy ő megmaradt a Luther tanításai mellett, de ő és Zsoltár parafrázisokat is írt a Sztárai, tehát egy nagyon nevezetes író volt, tehát ő írt olyan drámákat, amelyben katolikusok és protestánsok vitáznak egymással, és ugye a végén ugye természetesen a protestánsok győznek, ugye az ötödik felvonásban, mert ez öt felvonásos darab volt, amit a diákokkal előadattak Tolnán, és hát a végén elküldték a pápát kapálni, ugye, hogy valami hasznosat is csináljam. Tehát ugye ilyen típusú előadások, drámai előadások voltak, de volt olyan is, ami bibliai történetet dolgozott fel. Tehát az németből fordította egy magyar református lelkésznek maradt fenn egy ilyen bibliai témájú drámája, amit gondolom szintén iskolában, iskolásokkal adattak elő, tehát hogy ez is a reformáció irodalmához tartozott. Na most nagyon nagy hatással van ez aztán a későbbi irodalomra is. Ezek a műfajok nagyon nagy hatással vannak olyan szerzőkre is, akik már nem kifejezetten a reformációnak a szerzői, mégis megjelennek náluk ugyanezek a dolgok. Hozzá kell tenni, ugye a gyülekezeti ének az általában a közösség nevében szól. Tehát a gyülekezet és a közösség nevében beszél Istenhez, és beszélget Istennel. De viszont már mondjuk Balassi Bálintnál megjelenik az egyéni vallásosság is. Tehát ugye Balassira gondoltam itt elsősorban, aki hát fiatal korában protestáns volt, olyan felvidéki területen volt a Balassi család birtokos, ahol evangélikusok voltak inkább, de a Balassi család maga inkább a reformátusokhoz húzott, tehát ide is, oda is igazából, tehát nem tudjuk még, hogy milyen felekezetű volt. Később áttért egyébként katolikusnak Balassi Bálint, de végig érződni az ő istenes költészetén érződik a reformáció irodalmának a hatása. Például az, hogy Zsoltár parafrázisokat ír. Állítólag a halálos ágyán is ugye az 51. Zsoltár parafrázisát írta, de itt van egy Balassi vers, amit meg akartam mutatni. Ugye ez a 42. Zsoltárnak a parafrázisa, és ugye úgy kezdődik, hogy mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett, hegyeken, völgyeken, széjjel, mint kergetett, rélek, s alig vehet szegény lélegzetet, keres kútfejeket. Ugye, és ez így megy tovább sok-sok versszakon keresztül, egy picit görgetek, hogy megmutassam, hogy ugye úgy hát ezt nem tudjuk végigolvasni, mert akkor nagyon sok időbe telne. Ugye, tehát 12 verszakon keresztül szinte lélegzetet sem vesz Balassi, és úgy fordítja, vagy dolgozza át a 42. Zsoltárt. Ugye ez az egyik legismertebb Zsoltár, ugye mi Szent Simon Rabert fordításában ismerjük, és az eleje nagyon érdekes, ez az első verszak egyébként, mert ugye, hát ugye mi úgy ismerjük, hogy mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Ugye, és itt pedig a szarvast egy vadász kergeti ebben az első verszakban. Ugye ez azért van, mert Balassi Bálint főnemes volt, és a magyar főnemességnek, meg egyáltalán az európai főnemességnek a legkedvesebb szórakozása az a vadászat volt. És ő úgy tudta elképzelni a szarvast, a szomjas szarvast, hogy azt a vadászok kergetik. De ez nincs benne természetesen az eredeti, mert a Bibliában sincs benne, de ezt átírja egyszerűen, és ez még másoknál is később is előfordul. Tehát a Zsoltár parafrázisnak a műfaja bekerül az irodalomba a reformáció által igazából, Balassin keresztül, és attól kezdve, hát azt lehet mondani, hogy egészen máig írnak a magyar költők Zsoltár parafrázisokat. Van egy antológia is egyébként, a Alexa Károly irodalomtörténész 90-es években kiadott egy kötetet, amelyekben zsoltárok vannak a reformációtól kezdve a 20. századig. Tehát Alexa Károlynak ez a magyar zsoltár, azt hiszem a címe, és látható belőle, hogy hullámzó módon ugyan, tehát időnként eltűnik, időnként felbukkan, de a Zsoltár parafrázisnak a műfaja végig jelen van, egészen a modern költészetig, tehát nagyon-nagyon fontos lesz a magyar irodalomban is, mindig újra és újra előjön. És hát beszélni kell arról, még hogy ha már Balassiról beszéltem, akkor beszélni kell arról, hogy a reformáció irodalmának a betetőzője az igazából a legnagyobb szerzője az Szent Simonár Albert, tehát aki az egészet hát megkoronázza a maga munkásságával, mert hogy újra kiadja a Bibliát. Tehát ugye megjelenik Károly Gáspárék Vizsgai Bibliája 1590-ben, és Szent Simonár Albert ezt újra kiadja, újra megjelenteti kétszer egymás után egyébként Németországban, egyre kisebb formátumban és egyre kezelhetőbb formátumban adja ki, és mindig hozzárakja a Biblia fordításaihoz a 150 Genfi Zsoltárnak a fordítását, ami ugye először 1607-ben jelenik meg, egy óriási nagy munka. Ugye Németországban él egyébként Szent Simonár Albert folyamatosan, német felesége is lesz, családon belül németül beszélnek, gyerekeinek anyanyelve a német lesz, de folyamatosan írja a magyar nyelvű könyveket, tehát egy nagyon érdekes jelenség, és aztán élete végén jön csak haza Magyarországra. De a Genfi Zsoltár könyv az nem csak egyházi szempontból fontos, hisz mind a mai napig ugye református énekes könyvünknek a része, hanem irodalmi szempontból is nagyon fontos, mert a francia reneszánsznak a vers formáit, strófa formáit használja fel. Ugye emlegettem itt Clément Marot, meg a Théodore de Bézt, na most ők a francia reneszánsz költészetnek a formáit használják fel, és a korabeli francia dallamokat használják fel, és ugye ez került be aztán a magyar köztudatba is, egy kicsit nehezen fogadjuk el, meg nehezen tanultuk meg őket, ugye, mert igazából a 20. századra kezdték el a zsoltárokat ritmikusan énekelni, ahogy azt kell énekelni. Ugye, de ha elmegyünk faluhelyre, meg kisfaluba, még mindig azt tapasztaljuk, hogy a zsoltárokat így húzzák, nyúzzák, és minden hangot egyformán énekelnek. Ugye most nem akarom utánozni őket, mert nem akarom csúfolni, de valóban azért van, mert a magyar népnek idegen ez a francia forma, ugyanakkor a velejáró versformák azért nagyon nagy hatással vannak, különösen már, amikor megtanulják a magyarok, körülbelül 100 év alatt kezd el eljutni a zsoltár mindenkihez, és akkor lesz igazából a református énekes könyveknek a kötelező része a Szent Simonár féle zsoltárkönyv, és a 18. században, 1700-as években már rengetegen használják azokat a versformákat, amiket hát Szent Simonár Albert hoz be a zsoltár fordításával, és hát tehetséges költő is ráadásul, tehát nem csak jó teológus egyébként Szent Simonár, hanem tehetséges költő is. És ugye a leglátványosabb példája annak, hogy a hogyan hat a magyar irodalomra a Genfi Zsoltár könyv, az Kölcsey Ferencnek a himnusza. Ugye ez egy irodalomtörténész kollégám, Szabó Géza fedezi fel, ő is lelkész gyerek egyébként, azért könnyen fedez fel ilyen összefüggéseket, hogy rájött, hogy a 130. Zsoltárnak a dallamára tökéletesen le lehet énekelni a himnuszt. Ugye ez a te hozzáteljél szívből. Csak most hirtelen nem vagyok beénekelve, de ugye ez a tökéletesen leénekelhető, hogyha hozzánk képzeljük a himnusznak a szövegét, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel bőséggel, és így tovább. Tehát Kántus is kipróbálta egyébként, és most már több helyen így éneklik egyébként a himnusz, hogy a 130. Genfi Zsoltárnak a dallamára. Ugye ez azért van, mert Kölcsey református volt, református neveltetést kapott legalábbis, és megtanulta a Genfi Zsoltárok versformáit is, és automatikusan jött nála elő a Genfi Zsoltárnak a versformája, a strófa formája, amikor a himnuszt írta, tehát egyértelmű, hogy a himnusz megírásakor ez a minta volt a fejében. Tehát, hogy ez mutatja, hogy a reformáció nélkül ez nem lett volna, meg a Genfi Zsoltár könyv, meg Szent Simonár Albert nélkül ez nem lett volna. Aztán hát Szent Simonár Albert még egyet tett, ami nagyon nagy dolog, hogy lefordította Calvinnak a fő teológiai művét, az Institúciót is magyarra. Ugye ennek most volt a Calvin évfordulók, és még hasonló más kiadásban is megjelent ez a fordítás, ami azért jelentős, mert ugye a teológiának a nyelve az még a latin volt, és már korábban is olvasták, persze a magyar lelkészek a Calvin Institúcióját csak latinul olvasták, és Szent Simonár volt az, aki hát neki esett ennek a nagyon nehéz teológiai szövegnek, és átültette magyarra, ugye egy ilyen jó vastag könyvről van egyébként szó, tehát óriási nagy munka volt. Aztán még Szent Simonár Albert után még meg kell említeni talán a puritanizmust is. Ugye ez a mozgalom viszont az Angliából jön. Ugye a magyar diákok egy ideig nem mehettek Németországba egyetemre, a magyar református diákok, mert Németországba dúlt a 30 éves háború. Ez 1618 és 1648 között 30 évig dúlt. És az egyetemek is bezártak sokszor, tehát a Heidelbergi Egyetem, ahol a magyar diákok tanultak, a magyar református diákok tanultak, ez gyakorlatilag megszűnik létezni 30 évre, és a magyar diákok meg ettől kezdve Hollandiába, meg Angliába mentek tovább tanulni, és hát behozták Angliából ezt a puritán mozgalmat, ami elsősorban a Magyarországon hát részben egyházszervezeti reformokat is akart, ugye a presbitériumok felállítását akarta Kelet-Magyarországon és Erdélyben főleg, ahol ez nem volt, és másrészt pedig az egyházi életnek, meg az istentiszteletnek a megreformálását, a kegyességnek a megreformálását akarták, és a mindennapi élethez adtak ilyen tanácsokat, a puritán művek, ahogy hogyan éljen egy hívő református ember, hogyan élje a mindennapjait, milyen helyzetben, mit csináljon. És ezek az úgynevezett életvezetési könyveket fordították, főleg angolból, magyarra. Már az 1600-as években egy csomót, ugye a leghíresebb az Medgyessy Pálnak a Kegyesség gyakorlása című műve volt, amit aztán rengeteg kiadásban megjelent, tehát 18. században nagyon sok könyvtárban úgy volt, hogy egymás mellett a Biblia és a Kegyesség gyakorlása, a Praxis Pietatis, ugye egymás mellett álltak, és ezek voltak a legfontosabbak egy-egy református könyvtárban. Tehát nagyon nagy hatásúak voltak, és több ilyen is megjelent egyébként. Tehát ugye ez megint egy érdekes hatás, ez már nem Németországból jön, mert ugye az összes eddigi, amit mondtunk, ugye a reformáció Németországból indul, aztán svájci hatások benne, és ez most egy angol hatás valójában a puritanizmusnak a hatása. És hát hosszabb távon azt lehet, hogyha most kitekintünk ezen túl az egész későbbi magyar irodalomra, itt már a Kölcsei himnuszával ezt részben megtettem, azt látjuk, hogy természetesen a későbbi korok irodalmában is benne van a reformáció, elsősorban a Biblián keresztül, azt lehet mondani. Tehát a Biblia, Károlyi Gáspárnak a Biblia fordítása, az átdolgozott kiadásokban rengetegszer megjelenik, különösen majd a 19. századtól, de korábban is külföldön nagyon sok Biblia kiadás van, és ez az, ami az emberek kezében van, és ez hat az emberekre. Ugyan volt katolikus Biblia fordítás is, de azt alig néhány kiadásban jelentették meg, tehát az nem volt olyan nagy hatású, mert a katolikus egyház régebben nem nagyon ajánlotta a híveknek ugye a Bibliának az olvasását. Ugye ez az álláspontjuk azóta megváltozott, de a Károlyi féle Biblia viszont óriási nagy hatást tett, tehát ez volt meg mindenkinek, sokszor katolikusoknak is a Károlyi Biblia volt a kezében, és nyilvánvaló, hogyha az írók a Bibliához nyúltak valamilyen tekintetbe, és azt használták fel, akkor a Károlyi Biblia volt igazából a kezükbe, és nem csak az irodalomra, hanem a nyelvre, a népnyelvre, a gondolkodásra is óriási nagy hatással volt, és sokszor még az írás tudatlanokra is, mert ugye évszázadokon keresztül a Károlyi Bibliát olvasták fel a templomokba, tehát hogy annak a szövegeit hallották, és persze hozzáteszem is a Genfi Zsoltárokat énekelték mellé, amik szintén a Károlyi Biblia nyelvén szólalnak meg egyébként. Tehát hogy ennek van igazából óriási hatása, és akartam még néhány példát mutatni, hogy hogyan viszonyul a későbbi irodalom a protestantizmushoz, a református egyházhoz, és egyáltalán a Bibliához, és hogyan jelenik meg a későbbi koroknak az irodalmában ez az egész. Ugye itt is említettem már Alexa Károlynak ezt az antológiáját, ott nagyon sok verset találhatunk például, ami Zsoltár van, de József Attila is fordított egyébként Zsoltár parafrázist. Ugye ez a híres... Hoppá, itt valami nyitva van, aminek nem kéne, de igen, most már megvan. Ugye ez a Luthernek az énekét, az erős vár a mi Istenünket, József Attila is lefordította, és én szerintem az ő fordítása sokkal jobb, mint amit egyébként használunk. Tehát egy nagyon erőteljes fordítás, és ugye ez a 46. Zsoltár parafrázisa eredetileg. Ugye ez az erős vár a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk, tehát így kezdődik a... Na, próbálok tekerni lefelé egy picit. Ha hagyná magát, de nem hagyja. Ja, igen, így. Ugye ez a... Tehát hogy első vers, hogy erős vár a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk, ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk, kél az ősi rossz bajvető, gonosz, cselvad, fegyvere, erőszak ő vele, a földön ő az első. Tehát ugyanarra a dalamra énekelhető egyébként, mint a másik szöveg, de ez a József Attilának a fordítása. Tehát azt látjuk, hogy az istenes költészetben ennek ugye nagyon nagy... Hát utóélete van, de hát Adit is épp úgy emlegethetjük, tehát Adinak is volt egy régi Károlyi féle bibliája, és azt állandóan forgatja, és annak a képei megjelennek a verseiben, tehát azt látjuk, hogy a 20. század első felének irodalmában ott van. Vagy ott van ugye Kodályt is, ez ugyan már zene, de ugye a Psalmus Hungaricus, amikor megírja, akkor ugye ezt a 16. századi Zsoltár szöveget zenésíti meg, ugye az 55. Zsoltárt, amit szintén ugye Kecskeméti Vég Mihály, Psalmus Hungaricus, ugye ez a Mikoron Dávid nagy búsultában, baráti miatt volna bánatban, panaszolkodván nagy haragjában, ilyen könyörgést kezde magába, ugye ezt annak idején még fiatal koromban énekeltem a kántusba, debreceni református kollégiumban, Verkesi Sándor vezényletével, a nagy templomba, tehát is többek között, meg több helyen, Tehát, hogy ez a szöveg az, ami hát felhangzik igazából Kodály Zoltánnak a művében, és Kodály rengeteg mellette még ugye Szent Simonnál féle Genfi Zsoltárokat meg is zenésített, és ugye Kodály katolikus volt, hozzá tegyük mindehhez hozzá. Tehát, hogy a Zsoltár parafrázis műfaja őrá is nagyon hat, és ez megjelenik itt zenés formában is az 55-e Kecskeméti Végmihály féle 55. Zsoltárban. Aztán egyáltalán a protestantizmus és a református egyház története sokszor előjön versben. Ugye Áprili Lajosnak van egy híres verse, ugye amit szintén érdemes megnézni. Igen, a tavasz a házsongárdi temetőben, ugye a Apáczai Csere János néha lett a Fender Máté emlékének. Ugye ez a talán az egyik leghíresebb áprili vers. El kell majd olvasni a teljes szöveget. Ugye Apáczai Csere János református tanár volt, ugye Gyulafehérváron és Kolozsváron tanított, és ugye pedagógiai művek voltak nagyon híresei, és egy is nagyon fiatalon meg is halt, de hát a magyar pedagógia történetének az egyik óriási nagy alakja, és Hollandiába járt egyetemre, és ott megismerkedett egy ifjú lányjal, akit feleségül is vett, egy holland polgárcsaládnak a lányával, ez az a bizonyos Aletta van der Maat, aki vele jött Erdélybe is, és hát a házsongárdi temetőben járva írja ezt, áprili ezt a verset, ott az apácai sírja is ott van egyébként, és ez egy nagyon híres és nagyon szép vers, és ugye a protestantizmusnak a megjelenése a költészetben. Aztán vagy emlékezhetjük akár a fiát, Jékely Zoltánt is, ugye egy másik híres vers, a Maros-Szent Imrei templomban, ugye ez a Dél-Erdély, ahol a magyarok már, és a magyar reformátusok már nagyon kevesen vannak. Maros-Szent Imrén, hát nem is tudom, hogy van-e még egyáltalán református, bár láttam az interneten, hogy ott tartottak abba a templomba Isten tiszteletet, de az egy románkori, középkori templom, református templom, de hát nincsenek már magyarok Maros-Szent Imrén, vagy egy-kettő, hogyha van. És amikor a Jékely írta a verset, akkor is már nagyon kevés volt. Ugye ez a vers hát a szórvány magyarságról szól, de ugyanakkor a Zsoltárt énekelnek ott a magyarok a templomban. Ugye Szent Simonnárt. És ez az egyik legszebb vers, így éneklünk, mi pár megmaradt, az büntetik, itt szeret az Úr, illetve hát ez nem Szent Simonnál, és velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiirtott az idő gazul, ugye ez 1936-os vers, és azóta még rosszabb lett a helyzet, tehát már 36-ban is nagyon rossz volt a helyzet, hogy néhány magyar volt, csak Maros-Szent Imrén. Na, aztán vannak még prózai művekbe is, hát hosszan sorolhatnám, hogy egyházi témák, protestáns egyház hogyan jelenik meg, prózaíroknál, Móricznál, Kodolányinál, nagyon sok írónál megjelenik a protestáns egyház. Ugye van egy egészen friss példa is, van egy erdélyi író, Szilágyi István, aki írt egy Hollóidő című regényt, amelyben Szegedi Kis István, tehát egy magyar reformátor és a református egyház egyik alapítója volt a mintakép. Tehát hogy Szegedi Kis Istvánnak ismerjük pontosan az életrajzát, és ugye ebben a Hollóidő című regényben ő az egyik főszereplő, csak persze el van változtatva a neve, tehát nem a valódi nevén van, de a történetből fel lehet ismerni. Tehát ő ugye Szegedi Kis István török fogságban volt, és úgy váltotta ki az egyház igazából őt, hogy gyűjtöttek a kiszabadítására. És ugye ez az egész történet, és utána Ráczkevén lett református lelkész és egyházi vezető, Dunamelléki püspök, és a hát a első dunamelléki püspök volt igazából a Szegedi Kis István, és az ő történetét teszi át regénybe például Szilágyi István. Egy kicsit megváltoztatva, de gyakorlatilag felismerhetően Szegedi Kis Istvánról van szó. Tehát nagyon sok példa lehetne. Sajnos vannak negatív példák is, tehát amikor a református egyház kevésbé pozitívan jelenik meg, és hát itt kénytelen vagyok megemlíteni mondjuk Szabó Magdát, aki a Freskó című regényén 1957-ben József Attila díjat is kapott rögtön érte az a Kádár rendszertől. Hát a református egyházat elég negatív fénybe rakja, hogy tehát nem mindig mindenhol pozitívan jelenünk meg az irodalomban, hanem erre is van példa, hogy kritika és negatív megjegyzések, tehát ő a református lelkészeknek a világát nagyon ridegnek érezte, és ezt írta bele a regénybe is. Na most a végén még csak annyit mondanék el, hogy az egyházi irodalom nagyon érdekes, hogy ugye itt beszéltem a reformáció korának egyházi irodalmáról, meg még egész a 17. századig elmenő irodalomról, hogy az akkori korszakban az egyházi irodalom volt a vezető, tehát a legtöbb. Tehát az akkori magyar irodalomban a legtöbb mű valamilyen egyházhoz kötődött. És ezek a művek igazán magas színvonalúak is voltak. Tehát voltak közöttük igazán magas színvonalúak, mint Balassinak a versei, vagy Szent Simonnán Robertnek a Zsoltár könyve, és még sorolhatnám Károlyi Gáspár Biblia fordítása. Tehát, hogy ezek irodalmi szempontból magas színvonalat képviseltek, és később a dolog valahogy ketté vált. Tehát, hogy az egyházi irodalomnak a színvonala mintha csökkent volna, hogy haladunk előre az időben. Tehát a 19. században is voltak egyházi szerzők, lelkész íróink is voltak, ugye Tompa Mihály, Baksai Sándor, Szabolcska Mihály, Szász Károly, ezek mind lelkészek voltak, némelyik egyházi vezető is, püspök is volt, de hát azt lehet mondani, hogy az irodalomnak a második vonala, vagy harmadik vonala voltak inkább már, és nem a legjobbak. Tehát, hogy egy kicsit, mintha sökkent volna, és igazából áttevődött az istenes vers írók, és az egyházi írók, azok inkább a világiak közül kerültek ki érdekes módon, vagy az egyházhoz kevésbé kötődő emberek közül kerültek azok, akik nagyon nagy vallásos verseket tudtak írni. És hát ez egészen új, egészen a máig megy. Tehát, hogy vannak, hogy ketté vált valahogy a színvonalas irodalom és az úgynevezett kegyes irodalom. Tehát az a probléma is, hogy én ezt nagyon nagy problémának látom, hogy van az egyházhoz kötődő irodalomnak egy olyan rétege, ahol elsősorban a kegyességi oldalt tartják fontosnak, és az irodalmi színvonal ezért, hát, hogy finoman mondjam, egy kicsit kisebb. Tehát nem akarok senkit megbántani, de hát Bódás János meg Túrmezei Erzsébet ehhez tartozik. Tehát, hogy a kegyességi oldalra nyilvánvalóan nincs probléma, ott az irodalmi színvonalra van inkább probléma. Ugye ez Szent Simonár Albertnél még együtt volt. Tehát egyszerre volt színvonalas költő, és ugyanakkor a kegyesség is megvolt, meg a pontosság is, a Bibliához való hűség is megvolt. Ezért nem tudjuk egyébként pótolni Szent Simonár Albert fordítását. Tehát hiába kíséreljük meg, hogy új fordítást csináljunk meg a 150 enfi zsoltárból, nem jön össze, mert hogy egyszerre kell jó teológusnak lenni, egyszerre kell tehetséges költőnek lenni, és ez a kettő nincs együtt ma már. Tehát probléma van. Ugyanakkor nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a református énekeskönyv, amikor ugye Csomasztott Kálmán 1948-ban megcsinálta most is használatos református énekeskönyvet, akkor a reformáció irodalmából egy csomó mindent átvett. És ezeket az énekeket most is énekeljük, ugye Batizi Andrástól, Károsi Horváth Andrástól, Szegedi Gergelytől, Sztárai Mihálytól, tehát ezektől a 16. századi szerzőktől, korabeli dallamokra most is éneklünk, és ezek magas színvonalú énekek, és ezt nagyon, nagyon jónak és fontosnak tartom. mert hogy a korábbi énekeskönyvekben ez nem így volt. Tehát a 1800-as években az akkori közízléshez alkalmazkodtak, és ezeket a régi énekeket kidobálták az énekeskönyvből, és hogy ezt Csomasztót Kálmán annak idén 1948-ban visszahozta, ez egy nagyon fontos és nagyon, nagyon szép dolog, és ez akármilyen énekeskönyv jön a jövőben, mindenképpen érdemes szerintem ragaszkodni ezekhez az énekekhez, mert ez a református irodalomnak is a legjobb alkotása egyébként ezek az énekeskönyvben megtalálható énekek. Persze a Genfi Zsoltár könyv is. Hát ennyit akartam igazából elmondani, és remélem nem voltam nagyon hosszú, nem voltam, mert 19 óra 2 perc. És hát ha nagyon szívesen, hogyha kérdés van, én nagyon szívesen válaszolok kérdésekre is, és nem raktam még ki ugyan, de hoztam néhány könyvemet is, mert én általában a reformáció irodalmával foglalkozom, és ugye Calvin kiadónál is jelent meg két könyvem, egy Bocska István életrajz, meg egy Károly Gáspár életrajz, azok is itt vannak, meg a Szent Simonár tanulról szóló tanulmánykötetem van, meg itt van egy példányban legalábbis itt van ez a könyvem, amit a wittenbergi magyar diákokról írtam, és az ebben az évben júniusban jelent meg, meg egy tanulmánykötet, ami szintén protestantizmus és irodalom témakörbe mozog, tehát hogy néhány könyvemet elhoztam, és azokat szívesen megmutatom, és esetleg dedikálom is, hogyha valakinek kell még az előadás után, úgyhogy és egyelőre kérdéseket szívesen látok.
Köszönjük szépen.
Milyen kérdések motoszkálnak esetleg a lelketekben, szívetekben? Most tegyétek föl.
Apokrifok is benne voltak, igen. Tehát az, ami a katolikus Bibliában benne van, az a vizsgai Bibliában még benne van. Igen.
Mikor
hagyták ki? Aztán Szent Simonár Albert a következő kiadásokban először elkülönítette, és utána az 1600-as években aztán már kihagyták Szent Simonár, utána már teljesen ki is hagyták ezeket az apokrif könyveket. De valamiért Károly Gáspárék úgy gondolták, hogy azokat is azért belerakják, de hát a protestáns kánonban nincsenek benne. Tehát, Igen. Hát vannak ígéretes kezdemények, tehát azt lehet mondani valóban. Tehát tényleg ez a 25 esztendő vagy 20 esztendő, amit a Károly Gáspár Református Egyetem létezik, ez történelmi szempontból ez nagy retteltesen kevés. Tehát egy egyetem hatása, hogy 100 év után kezd valamennyire látszani. Tehát ugye már a Szegedi Egyetem az már egy korosabb intézmény, de az is az 1920 után ugye Kolozsváron menekül. Tehát, de azért az már majdnem 100 éves. Tehát hogy az már igen, de... ez még nagyon, nagyon fiatal igazából a Károlyi, és ugye hát egyáltalán ezek a történelmi változások nagyon lassan, az emberek fejébe nagyon lassan mozdulnak a dolgok. Tehát főleg az idősebb nemzedék nehezen. Tehát ugye azok szerint a sémák szerint gondolkozik, ami akkoriban volt, mondjuk még 1990 előtt, és nagyon nehezen váltanak sokan. Ugye én is 1954-ben születtem, tehát a fiatalkoromat ott éltem le, mondjuk a Kádár rendszerben, már én lelkész gyerek voltam, tehát ugye az azért más egy parókián felnőni. De tehát akkor nem érvényesült annyira mondjuk annak az ideológiának a hatása. Meg ugye Debrecenben református kollégiumot tanultam, ami akkor az egyetlen református gimnázium volt, és hát megint csak ott nem volt KISZ. Ugye, ami mindenütt volt egyébként az országban, minden középiskolában, kivéve az egyháziakat. Úgyhogy, és az egyetlen református gimnáziumban nem volt természetesen KISZ. Tehát ugye, hogy én azért ezt annyira nem éreztem már, és ugye hát a 90-ben hány éves voltam én, hogyha 54-ben születtem? Hát akkor már 30... 6. Én nem tudok számolni, mint bölcsész. Na, szóval 36 éves voltam, tehát végül is a felnőtt életemben, hál' Istennek ez már igazából az összeomló szakaszát láttam a Kádár rendszernek igazán, tehát mint felnőttem. De ez nagyon, nagyon, nagyon nehezen szabadulunk meg ettől az örökségtől. Nehezen szabadulunk meg ettől, biztosan ettől az örökségtől, és reméljük, hogy jobb lesz majd. Igen. No, tehát igen, hát biztos észrevette, hogy én mindig Károlyit mondok, de írható mindkét féleképpen, de én szerintem a kiejtés mindenképpen Károlyi, mert ugye Nagy Károlyról kapta a nevét, és ugye a Károlyi grófi család is Nagy Károlyról kapta a nevét, és azokat elipszilonnal írjuk, és ejjének ejtjük. És az összes többi, tehát vannak még Károlyi nevű protestáns írók a 16. században, és mindegyiket Károlyinak ejtjük, mert hogy Nagy Károlyba születtek. Úgyhogy ez egy ilyen helyesírásból és dologból ered, hogy Károlyi Gáspár latinul írta mindig a nevét le, tehát Caroliusnak, hogyha így magyarul ejtem ki, Carolius, tehát Caroliusnak írta le mindig a nevét ellel. És aztán ezt így félig magyarították, és a Biblia kiadásoknak a címlapjára az 1600-as évek végén akkor kezdték azt írni, hogy Károlyi. És ez úgy megragadt, tehát hagyományosan ez van, most is ez van a Károlyi Bibliáknak a címlapján, hogy Károlyi. És az egyházban meg hol így használták, hol így használták. Tehát az ember elmegy a Gönczi Református templom kertjébe, ott áll Károlyi Gáspár szobra, elipszilonnal van írva. Viszont az egyetemet meg Károlyi Gáspár református egyetemként fogadta el a parlament. Nem lehet megváltoztatni nevet, mert így fogadta el a parlament. Úgyhogy ez a helyzet, csak mondom, az én szerintem a kiejtés az mindenképpen Károlyi, mert hogy akárhogy írjuk. Tehát nem fogunk ebből hitvitát csinálni, hogy most ott van ez az Y, vagy nincs ott van az Y, de a kiejtés az Károlyi.
Igen, Csomasztott Kálmán, igen.
Rengeteg olyan énekünk van benne, amit sajnos nem használunk, nem énekelünk,
Igen, ez egy óriási nagy vita kérdés, és ugye zajlik jelenleg is, ugye, hogy milyen énekeskönyv legyen, és hát én amit legutóbb hallottam, az az, hogy megnevelik egyszerűen a terjedelmét az énekeskönyvnek, tehát hogy benne lesz az is, ami eddig volt, és ahhoz, hogy hozzátesznek énekeket. Mert ugye a kihagyás az a probléma, hogy mit hagyjunk ki. És hát az, hogy mit énekelnek éppen, az területenként azért változik. De éppen ezeket a régi magyar énekeket nagyon szépen lehet énekelni, és sokan éneklik is.
Tehát,
azok is.
Azok
Igen. Én azt a megoldást tartom jónak, hogyha megmarad a régi, és ahhoz még hozzáteszik az újakat, akkor sokkal vastagabb lesz, de... Hát igen, én ezt hallottam, de mondom, én nem vagyok benne igazából a szerkesztésében. Igen.
Szokták mondani, hogy Luther teremtette meg a fordításával a német irodalmi nyelvet. Ezt Károlyra is szokták mondani, ez megmondható,
hát,
hogy Károly teremtette
már,
meg?
Már nem, tehát mondjuk a Biblia fordítás előtt eldőlt, hogy az északkeleti nyelvjárás lesz a köznyelv meg az irodalmi nyelvnek az alapja, ez már a Biblia fordítás, tehát a Bizsai Biblia előtt eldőlt, mert hogy az volt a magyar reformáció egyik nagy központja. Tehát mondjuk úgy Debrecentől Kassáig terjedő terület, az volt az igazi nagy központ, és akkor eldőlt, hogy annak a nyelvjárását vesszük át, tehát nem ízés, mert ugye volt olyan biblia fordításunk, a Szilveszter Jánosi, ami ízett. Ugye én is íztem egyébként 13 éves koromig, mert hogy tiszántúli vagyok, bihari vagyok, tehát íző nyelvjárásba nőttem fel. És amíg el nem kerültem otthonról, addig íztem. Na, de a Károly Gáspárnak a Bizsai Bibliája az csak megerősítette igazából ezt az egészet. Tehát nem teremtette meg, hanem inkább azt lehet mondani, hogy megerősítette azt, ami már korábban elindult, hogy az a nyelvjárás legyen, az az északkeleti nyelvjárás legyen a magyar köznyelv és irodalmi nyelvnek az alapja. Hát nem, mert ugye van a Palóc, ugye, meg a dunántúli nyelvjárások, ahol meg az E betűt mondják ilyen A formában, tehát ugye sokféle magyar nyelvjárás van, vagy az erdélyi székely nyelvjárások. Tehát, van, ugye itt az őző nyelvjárás, tehát a feleségem nagymamája volt szegedi, és ő is őzött. Tehát hogy... Sokféle nyelvjárás van, és hát bármelyik lehetett volna igazából az irodalmi nyelvnek az alapja, de valami ez az északkeleti lett. Ugye ezáltal el is veszítettünk egyébként hangokat, mert hogy a legtöbb magyar nyelvjárásban kétféle E betű van, ugye az nyílt-e meg a zárt-e, de éppen Tiszántúlon meg ezen az északkelet magyarországi részen nincsen zárt-e. És én se tudok zártet mondani egyébként ebből következően, mert hogy bihari vagyok. És ezáltal hát ilyen kicsit megegő lett a magyar nyelv, hogy csak egyféle E betűt mondunk. Van-e még?
Ha nincs, akkor... Akkor igen. Nézzük a könyveket. Igen. Köszönjük szépen, András, a izgalmas és jól követhető előadást, és kívánjuk rá életedre az Úr áldását. Köszönjük és szolgálatodra továbbiakba is. Köszönjük szépen. És akkor van egy pár könyv, szabad ezekre egy pillantást vetni, és ha valaki szeretne venni belőle, akkor szabad.